így visszaélni egy genetikai eredménnyel, ez a genetika pornográfiája, a legpiszkosabb pornográfiája.
Igen, laikusként elég nehéz megfogni, értelmezni, átélni a tudományos eredmények százalékértékeit. Ez, ha követtek Twitteren, tudjátok, hogy az egyik veszőparipám. A mai adásban persze nem csak erről beszélgetünk Falus András immunológussal, bár tény, hogy a genetika és az epigenetika elég fajsúlyosan megjelenik majd. Méghozzá azért, mert csütörtökön, október 22-én este 6-tól újra határtalan tudás lesz a Közép-Európai Egyetemen. Behatások a mostani rész címe. A meghívott vendégek azt vizsgálják majd, hogy milyen és mekkora hatással van a genetika és a környezet az életünkre. Kicsit konkrétabban néhány kérdés a sajtóközleményből. Befolyásolja-e a várandóság alatt megélt stressz, szorongás, erőszak az utódok életminőségét? Vagy hogy egy pozitívabbat is kiragadjak, miért érzünk késztetést a táncra, szerelemre a különböző zenék megszólalásakor? Illetve befolyásolhatjuk-e állapotunkat az életmód és a gondolkodásmód változtatásával? Erről tartanak előadásokat, illetve beszélgetnek majd egymással Falus András mellett Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Wolf Péter zeneszerző. Én biztos, hogy már kíváncsian várom. Október 22-én csütörtökön este 6 órától követhetitek tehát élőben a Közép-Európai Egyetem közvetítését. A határtalan tudás linkjét a podcast leírásában találjátok. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 193. adása. A mai vendégem Falus András. Lehet, hogy méltatásnak elég lenne elmondani, hogy immunológus, Széchenyi díjas kutató, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem genetikai sejt és immunbiológiai intézetének előző igazgatója, a tudományos alapokon nyugvó egészségtudatosság egyik élharcosa, stb. Viszont kezdem egy személyes élménnyel. Arról viszonylag ritkán beszéltem korábban, hogy az egyetemi tudományos diákköri és a PhD munkáimat is növényi kórélettani területen végeztem. Ez egy roppant izgalmas és roppant bonyolult terület. Az, hogy hogyan ismeri fel egy sejt a környezet hatásait, milyen folyamatok és hogyan indulnak be, amikor jön valami veszély, mondjuk egy kórokozó. És a molekuláris vészjelző riasztására milyen gének kapcsolnak be, hogy a sejt hatékonyan visszaverhesse a támadást. Ezeknek a folyamatoknak egy jelentős része egyébként hasonló minden élőlényben, legyen az pipacs, kiliszta vagy amőba. És persze vannak a bonyolult folyamatok fölötti összehangolt, még bonyolultabb folyamatok, például azok, amik nap mint nap a testünkben zajlanak. Ezzel már az immunológia foglalkozik.
Immunológia is hát olyan, mint egy akciófilm. Egy nagyon jó akciófilm. Cselek, átverések, áruhák.
És pont ez az. Sok-sok éve, amikor az irodalmakat bújtam, kezembe akadt egy ismeretterjesztő könyv. Az volt a címe, hogy Agykirály katonát. Ha nem is állítom, hogy ez a könyv megváltoztatta az életem, de példát mutatott abban, hogy hogyan lehet komoly tudományos témákról szórakoztatóan mégis pontosan írni vagy beszélni. Gondolom kitaláltátok, a könyv szerzője Falus András volt. Ezt a sztorit egyébként elmondtam neki is a beszélgetés előtt, mert kíváncsi voltam, hogy neki honnan jött a késztetés az ismeretterjesztésre.
Én úgy érzem, hogy oktatni jó, nevelni jó, átadni jó dolgokat. Nem kell mindig vakbélgyulladás komolysággal megnyilvánulni. A tudomány, ezen belül mondjuk a genetika meg az immunológia egy rendkívül élvezetes, izgalmas, nekem esztétikai élményt is jelent egy cikknek a elolvasása, egy jó ábra, egy jó gondolatmenet, úgyhogy az valahogy nekem teljesen természetes volt, hogy ezt el lehet és el is kell érthetően mondani. Úgy gondolom, hogy az ember a világ dolgainak 99%-ában teljesen laikus. És én viszont elvárom, hogy amihez nagyon nem értek, de érdekel, mit tudom én, a csillagászat, vagy a irodalom, hogy két más területről, mert például éljek, arról én úgy szeretek beszélni, meg olvasni, hogy az eljusson hozzám. Tehát egy halatlan önző dolognak érzem, hogy ha valaki nem érthető. De nem ezért kezdtem ismerteljeszteni, mert én most vállon akarom magamat veregetni, hogy én nem vagyok ilyen nőző, hanem teljesen az egy jó dolog megosztani a, mondjuk az örömöt valakivel, hogy ez milyen szép és milyen érdekes. Hát most a Covid-ban olvasok éjjel-nappal, már kezdek el fáradni ebbe, tényleg február óta iszonyú mennyiségűt olvastam, és állandóan próbálom a új dolgokat követni, de nem csak a biológiáját, az immunológiáját, hanem ennek a pszichológiáját is, a szociál pszichológiáját, ennek a hangulatnak, ennek a borzongásnak, vagy effektív szorongásnak, amit ez a pandémia okoz. De ezt érdemes úgy elmondani, hogy az én álláspontom jusson el mindenkihez, tehát hagyj, beszéljünk érthetően. Ez nem azt jelenti, hogy nincs olyan helyzet, például a múlt héten egy konferenciában ültem benn, így online, és az abszolút szakma, ott az ember nem fogja magát vissza, hogy szakkifejezéseket mondjon, és hogy egy szóból is értjük egymást, de ahol, mit tudom én, volt Facebookon egy ilyen, volt egy nagy másik műsor, ilyen szalonszerű, ahol rengeteg érdeklődő ember van, és hát nem kell elriasztani őket ezzel.
Ez nagyon érdekes, hogy felvetette itt a Covid témát, ugyanis múlt héten, amikor egyeztettük az interjút, megígértem önnek, hogy nem a Covidról fogunk beszélni, de mégis egy olyan aspektusát villantotta most fel, ami kapcsolódik akár a Határtalan Tudás rendezvényhez is, és ennek kapcsán ástam elő egy régi interjújából egy részletet, ezt most felolvasom önnek, hogy meg vagyok győződve arról, mondta ezt ön 2012-ben, hogy az a fogalom, hogy lelki jelenség, az néhány év múlva sejtbiológiai, idegsejtbiológiai kérdés is lesz. Azóta eltelt egy bő 8 év, ezt hogy látja, hogy alakult azóta?
Az, hogy így van. Ezt nem én találtam ki, csak megismételtem egy álláspontot. Annak idején, hát most is, most emeritus vagyok a Semmelweisen, de amikor full time dolgoztam, és minden nap bejártam, hát 94 óta dolgoztam ott. Nagyon jóba lettem egy Kopp Mária nevezetű, nagyon jó nevű és nagyon szimpatikus emberrel, aki orvos, pszichiáter, pszichológus, szociológus volt.
Hát sajnos ő már nincs közöttünk.
Sajnos pont 12-ben ment el. És akkor volt egy mindentudás egyetem, amit én tartottam, és annak volt egy olyan csatolmánya, amely interjúk voltak. És ő abban az interjúban mondta ki azt, hogy van olyan is, hogy mentális epigenetika. Egyébként ez a határtalan tudomány, ez pont erről fog szólni. Tehát én ott Covidot nem nagyon akartam mondani, ami majd ott lesz.
Biztos, hogy elő fog kerülni.
Biztos, szerintem is biztos. Épp ez, és ennek az a lényege, hogy a mentális állapotunk, mondjuk a örömünk, a depressziónk, a felszabadultság érzésünk, a bizonyos diktatórikus elemekhez, vagy fundamentalista, vagy populista elemekhez való viszonyunk, az nem, rám nagyon nem tesz jó hatást, finom legyek. És tehát a lelki jelenségek, azok bemennek a bőrünk alá. Tehát több betegséget, másképpen elviselt betegséget szenvedhetünk, vagy szenvedünk el, és ezt nevezik mentális epigenetikának. Minden epigenetika, ami nem öröklődő sajátosság, nem a szüleinktől kaptunk, hanem a környezeti hatások, táplálkozás, mozgás, higiénia, fertőzések, ezek azért mind a környezetből jönnek, és a mentális, a lelki, a pszichológiai, a stressz és stresszfeldolgozás, az konkrétan hat a különböző testi jelenségeinkre. Hát nagyon híres a gyászjelenség, ami azt jelenti, hogy egy komoly veszteség után például a tumoros betegségek előfordulása, és persze statisztika, amit mondok, és nem feltétlenül igaz mindenkire egyenként, az fokozottan fordul elő. Na, és ez Kopmáriában rengeteget beszéltünk, én a genetikus, molekuláris biológus, ő a pszichológus, és fantasztikusan egymásra találtunk, és...
Ebből jött az Eduvitál?
Így alakult ki az Eduvitál, így van. No, ez azóta is vannak munkáink, például nyilván sajnos nem ő vele, hanem a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán van egy társadalomtudományi tanszék, és ott olyan oktatás modelleket próbálunk kidolgozni, ami pont az egészségnevelésben többet adhat. Ez a kortárs oktatás, ezt megint nem én találtam ki, hanem egy Fejt Helga nevezetű főiskolai tanár, aki szociológus. Szociológus, történész, jogász, van neki vagy 4 diplomája, és velük együtt zömmel szociológusok között olyan élményeim vannak iskolákban, meg ilyen különböző betanításokban, mint a kézmosás, aztán a internet világgal való kapcsolat, akkor az első segély, illetve a újraélesztés kérdéseinek a iskolákban való, alapszinten való megtanításával olyan lelki, pszichológiai, edukációs megoldások vannak, amik engem állatira érdekelnek, függetlenül attól, hogy én azért alapvetően egy immunológusnak tartom magamat. Ez hatott rám rendkívüli mértékben.
Viszont az, amit most elmondott, arra azt is lehetne mondani, hogy minek foglalkozunk mi ezzel a témával, hiszen elég régóta tudjuk, hogy mens sana in corpore sano, azt hiszem Plinius volt talán, hogy épp testben épp lélek. 1000 éve tudjuk, éljünk egészségesen, minden rendben van, nem?
Jó, ez így van, mi azt úgy írtuk át, hogy épp testben épp, hogy élek, de ez zárójel volt. Igen, ez így van, csak most már a molekuláris részletei is lehet tudni, és itt jön elő belőlem az abszolút, a biológus, hogy ma már most jön egy szakma, maga biztos tökéletesen érti, hogy egy génnek a metilációja az leállíthatja az expresszióját. Vagy egy
én ezt értem, hogy miről van szó, viszont szerintem egy icipicit menjünk bele, és akkor lehet, jó, hogy most megállítom annyiban, hogy egy picit az epigenetikát értsük meg, hogy ott pontosan miről is van szó. Ugye mostanában lehet nagyon-nagyon gyakran hallani, amit nem igazán értek, hogy miért, vagy legalábbis a közbeszédben mostanában vélem felfedezni igen gyakran az epigenetika kifejezést, holott... most ennek nem néztem nagyon pontosan utána, de azt hiszem, hogy maga a kifejezés az lényegében néhány évvel azután, hogy Rosalind Franklin, Watson és Crick ugye előálltak a DNS modellel, tehát nem sokkal később már megjelent az, hogy milyen szabályozó mechanizmusok lehetnek ott, amelyek a idézőjelbe kőbevésett genetikai kód szabályozásával foglalkoznak.
Persze, a genetikai kód egyébként abszolút nincsen kőbe vésve, például az emberi teljes örökítő anyagnak 1,5% az, ami fehérje, amely olyan gén, ami fehérjéket kódul, és kb. 80%-a szabályozó rész, köztük ugráló gének megszabályozók. Az epigenetika az valóban, ahogy helyesen mondja, nagyon régen ismerjük a jelenséget. Hát ilyen időben, mint ami ma van, a hallgatóknak mondom, hogy egy ronda, esős, hideg, szeles időnk van.
A legjobb idő arról beszélni, hogy mentális betegségek hogyan alakulhatnak ki.
12, így van. Abban az értelemben, amikor valaki fölkel reggel, hát nem igazán olyan hangulattal, étvágyjal, aktivált energia állapottal megy például iskolába dolgozni, és így tovább, vagy akár bárkivel találkozni, mintha gyönyörű nap, süt a nap, madarak énekelnek, nem dökhőség van, hanem csak éppen olyan jókedvű tavasz vagy ősznek az eleje. Tehát ez hat a biológiánkra, a szomatikus, úgy értem, tehát a testi jelenségekre. Egy egyszerű példa és egy könnyedebb példa. Vizsgai időszakban a hallgatók nagyon gyakran beteget jelentenek, felső légúti kurutokat, lázat, és ez nem kamu elnézés, nem kibújás a vizsgáló, hanem tényleg vannak olyan jelenségek, hogy ez a felfokozó stresszállapot, ez bizony előhoz, mert ezt is mindenki tudja. Egy ennél sokkal súlyosabb példa a gyászjelenség, ami abszolút statisztikailag releváns módon bizonyítható. Tehát ezt tudjuk, amit most tudtunk meg, hogy a molekuláris szinten, a most alatt az elmúlt 25 évet értem, molekuláris szinten mi történik azzal a génnel, vagy azzal a szabályozó elemmel, ami szintén a DNS-ben van, ami miatt az bekapcsol, vagy kikapcsol. Ezek a külső epigenetikai tényezők kémiailag a jelentős részüket már ismerjük. Például a gének egy részére, a DNS egy részére egy metil CH3 csoport felkerül, akkor ha ez oda kerül, ami a génnek a bekapcsoló mechanizmusa, úgy mondjuk, hogy promoter régió, akkor gátlódik ennek a génnek a megszólása.
Tehát ha ott van ez a metil csoport, akkor nem tud átíródni arról a génről fehérje.
Negatív hatású. Pozitív hatása is van, mert egy gátló gént is lehet gátolni, aminek végeredményben pozitív. A másik a hisztonok, ezek bázikus fehérjék a sejtmagban, és gyakorlatilag a DNS ilyen hisztonokra van, hiszton golyócskákra van feltekerve, ezeken is lehetnek ilyen kovalens, tehát nagyon erős kémiai módosítások, foszfor, csoport foszforilálódhatnak, és így tovább. Sok mindent metilálódhatnak, történhet velük, és ez hat arra a DNS darabra, például egy génre, amivel ők közvetlen kapcsolatban vannak. Vagy egy másik példa, és aztán már visszamegyünk a nem biológiába, a kromoszómák végét telomérnak hívjuk. A centromér a belső része, ahol befűződik, a kromoszóma vége a telomér. Na most, amikor egy sejt osztódik, és a DNS megreplikálódik, akkor mindegy szalámiból leszalámiz valamit a sejt, mert az egyik szál, a DNS, a dupla szálú DNS-ből az egyik szál egy kicsit kilóg. Ez minden osztódásnál megtörténik, tehát ez a telomér rész, ez rövidül. Na most a rövidülés az egy gyors, az tulajdonképpen öregedésnek, a sejt öregedésének a molekuláris háttere, de ez nagyon felgyorsul, ilyen káros noxák miatt, mint például a betegség, a depresszió, és így tovább. Van egy rendszer, ami ott van ebbe a képletben, ott a kromoszómák végén, ami mindegy ilyen kupak védi, és az egy enzim, amit telomeráznak hívnak, ez visszarakja a kromoszóma végére ezeket az elvesztett darabokat. Ha nem tenné így, az előbb-utóbb a sejt haláláshoz, és hát ezzel együtt szervi károsodáshoz vezetne. De a fordítottja is baj, például egy ráksejt soha nem tud meghalni, ugye elfelejt meghalni mondjuk, ez meg nem tud megöregedni egy ráksejt, hanem halhatatlan. Tehát ez epigenetikai hatások alatt van. Tehát örököljük, hogy tudunk ilyen enzimet szintetizálni, és mindegy ilyen védő kupak, mind a föltevődik a kromoszómánkra, ennek a komponensei öröklődnek, de a bekapcsolása és kikapcsolása olyan lelki kérdésektől függ, mint amit felsoroltam. Na, szóval, és még lehetne ilyen példát mondani, de nem akarok ilyen irányba elmenni, a mikroRNS-ek, és így tovább, rengeteg valóban epigenetikai hatása van, és ez a határtalan tudomány, ez pont arról szól, arról fog szólni, hogy ez is hat a örökölt jellegünkre. És ezért hívtam meg két olyan barátomat, a másik Kittit, aki egy nagyszerű pszichológus és pszichiáter.
Az ő nevével elég gyakran lehet találkozni, mert ő is igen aktív, főleg a közösségi médiában. Hogyha
így van, de én elég régen ismerem a Kittit, és nagyon, nagyon jó, kitűnően ír, nagyon jó és használható tanácsokat adó könyvei vannak. A másik pedig Wolf Péter, aki egy csodálatos zeneszerző, régebben főleg úgynevezett könnyű műfajban dolgozott, de most már olyan zongora versenyei vannak, amit például nemrég hallottam a ősben mutatóját ezeknek a zongora versenyeknek, fantasztikus. Meg egy hihetetlenül kedves, nyitott, értelmes ember, az ő lánya a Wolf Kati, énekes, és én úgy gondolom, hogy a művészetnek is óriási hatása van az embere. Nem csak a zenére, én rám főleg a zene hat nagyon, sokféle zene, hanem az irodalom is, a költészet, a képek, én magam is próbáltam festegetni egy időben, próbáltam verseket is írni egy időben, mint mindenki, és zongorázni.
Azt azért, ha jól tudom, elég komoly szinten űzte a versírás, csak nem árult el senkinek, hogy milyen álnéven publikált.
Elmondható, Hangai B. Arthur álnéven három kötettem jelent meg, de én nem vagyok semmi, ezek játékok. Juhász Ferenc, aki egy öreg atyai jó barátom volt, ő biztatott, meg Lator László, hogy jelenjenek meg, de én hát nem hagytam abba, mert írogatok prózákat is, de egyelőre a fiókomnak. De minden esetre abba biztos vagyok, hogy a művészet élvezete, és hát maga a művészet létrehozása, alkotó művészet, de hát különösen a befogadása, az egy csodálatos emberi élmény, egy EU stressz, tehát egy jó stressz. És azért hívtam meg ezt a két embert ebbe a műsorba, mert hiteles emberek tudják és élvezik a szakmájukat, nem szakbarbárok. Úgyhogy itt zárul ez a kör, hogy én miért javasoltam ebbe a műsorba az ő megjelenésüket.
Amikor a mentális epigenetikáról beszélt az előbb, akkor nagyon abba az irányba ment a beszélgetés, vagy az, amit ön elmondott, hogy a pillanatnyi hangulatunk, vagy éppen egy hosszabb ideig tartó mentális helyzet, az hogyan tud kihatni a különböző szabályozó faktorokra, az epigenetikai szabályozásokra. Viszont visszafelé ezt lehet nézni, ezt a helyzetet? Tehát, hogy attól függően, hogy milyen hátteret hozunk magunkkal, az hajlamosít minket különböző mentális betegségekre, vagy mentális állapotokra?
De igen, ez lehetséges. Hát én az epigenetikával való foglalkozás azért nem jelenti azt, hogy én lebecsülöm a genetikai hátteret, tehát a hajlamokat. Itt nem messze van, messzibb van annak a megértése talán, hogy milyen gének, konkrétan örökölt genetikai elemek felelősek, például a hajlamért, például a depresszióra. És rengeteget tudunk, a skizofréniának viszonylag jól ismertek azok a hajlamosító tényezői, örökölt hajlamosító tényezői, amelyek valakinél nem egészen külső hatások nélkül ezt a helyzetet előidézik. Autizmusnál nagyon, ugye ez egy spektrumbetegség, ami azt jelenti, hogy van egészen enyhe és egészen súlyos változata. Amikor autizmusról beszélünk, és valaki, akinek nincs közvetlen környezetében autista embertársunk, az általában Esőember című filmre gondol, a Rain Man-re, az egy közepesen súlyos emberként ismertük meg ezt a szereplőt, Raymondot, és nagyon sokat látunk abból, hogy bizonyos dolgokhoz ragaszkodik, bizonyos sorrendekhez, elképesztő memóriája van, és így tovább, és így tovább. Tehát különböző betegségek, sőt, ne csak betegségekről beszéljünk, beszéljünk arról, hogy jó kedély. Mert egyszer valaki mondta, hogy a genetika nem azért van, hogy örökölten betegek legyünk, hanem olyan, vannak alkatok, vannak pszichikus alkatok, akik könnyedében dolgoznak föl nehéz helyzeteket, tehát nem arról van szó, hogy ignorálják, tehát hogy elnéznek, átnéznek rajta, hanem elfogadják és megpróbálnak túllépni rajta. Ez nem egy embertelen megoldás, ez a ön és köz érdek, hogy valaki ezt elfogadja. Nem tudunk annyit ennek a genetikájáról, tehát a pszichikum genetikájáról, mint a neurológia genetikájáról. Tehát neurológiai betegségekről nagyon sokat lehet tudni, pszichiátriai betegségekről ennél jóval kevesebbet.
Mert hogy jóval komplexebb a háttér?
Hát persze. Hát gondoljuk el, hogy hadd mondjak egy példát. Most fog megjelenni a magyar tudomány hasábjain egy fiatal kollégának a mandula magról szóló összefoglalója, a úgynevezett amigdale magról szóló összefoglalója, ami egy csomó félelem, szorongás, ral vélt összekapcsolást jelent. Ezek zömmel állat kísérletekből származnak, ahol meg lehet tenni, hogy bizonyos állatvédő törvényeknek természetesen megfelelve stimulálják ezt a magcsoportot, és a viselkedési reakciókból indirekt következhetetnek arra, hogy valami mivel függ össze valamilyen szinten, vagy olyan a természetes körülmények között előforduló például jóindulatú daganatok, amelyek az agy bizonyos részét működésképtelenné teszik, nézni utána, hogy és mi változik ebben az illető viselkedésében. Hát megint egy filmre hagy hivatkozzak, a Száll a kakukk fészkére című nagyon jó film, Ken Casey, indián szerző világhírű könyve, a filmen Jack Nicholson és többen Oscar-díjat is kaptak, ha jól tudom. Abban a elmegyógyintézetben egy ember, aki valamiért kihúzza a gyufát, nem megyek ebbe a történetbe bele, egy ilyen frontális lobektómiát csinálnak, tehát a frontális kortex itt elől a homlokunkon mögött lévő kortex eltávolításával őt teljesen személyiségétől megfosztott, hát tulajdonképpen genetikailag ember, de pszichológiailag már nem ember állapotba hozzák. Ezek az extirpciós módszerek, tehát kiirtási módszerek, azt tudomásom szerint hála Istennek már nincsenek a gyakorlatban, de az elektrokonvulzív sokkok, azok is valami ilyen nagyon erős hatást váltanak ki, és elképzelhető, hogy a mai körülmények között. De én hangsúlyozni szeretném, hogy én nem vagyok se neurológus, se pszichiáter.
Ja persze, világos, meg menet közben, ahogy itt mesélte itt a lobotómiával kapcsolatos dolgokat, ha jól emlékszem, azért Nobel-díjat is adtak annak idején. Aztán az volt talán az első ilyen téma, ahol felvetődött, hogy vissza lehet-e vonni Nobel-díjat később kutatótól. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, inkább egy ilyen anekdota rémlik nekem.
Igen.
Pont az ilyen hatások miatt. Viszont azzal, hogy itt hangsúlyozzuk mondjuk különböző mentális betegségeknek vagy állapotoknak a genetikai hátterét, nem vezethet ez oda, vagy szükségszerűen nem vezet ez oda, hogy az ember hátradől és azt mondja, hogy kész, sors, ez dobta nekem, én könnyedebben tudok átlendülni egy nehézségen, míg a társam például a sokkal nehezebben, úgyhogy ezt el kell fogadni, ilyen a világ.
Nem, egyértelműen nem. Amikor elkezdjük az egyetemen a genetikát tanulni, illetve tanítani, az első mondat, legalábbis én évekig vagy évtizedig ezt használtam, de azt hiszem a utódaim, kollégáim is, hogy a genetika nem sors, hanem valószínűség. És ez egy nagyon fontos gondolat. A valószínűség lehet nagyon magas, de a sorsszerűség, pont az epigenetika léte zárja ki szinte, hogy sorsszerű egy hatás. Sajnos van ellenpélda. Például egy Huntington nevezetű kórkép, amit ilyen dervis-szerű, forgó, csillapítatlan mozgásokkal járó, nagyon súlyos kisagyi, tehát a mozgáskoordináló és egyéb agyrészeket érintő gyakorlatilag genetikai betegség. Ennek az a molekuláris oka, hogy van három nukleotid, a C, az A és a G, tehát a citozin, adenin és a guanin, ami egy génben nagyon nagy számú ripidben, ismétlődésben fordul elő. Ez azt jelenti, hogy ugye a CAG a kódszótár szerint glutamin aminosabbnak felel meg, egy olyan poliglutamin keletkezik, ami kicsapódik az agyban, és jelenleg gyógyíthatatlanul súlyos betegséget okoz. Mindannyiunknak vannak ilyen ismétlődései, CAG ilyen ripítjei, de bizonyos szám fölött, most nem emlékszem pontosan, talán 20 fölött, az ismétlődés száma 20 fölötti, akkor elkezdődnek problémák, ha 30 fölött van, akkor be lehet kalibrálni, hogy az illető meddig fog élni. Na most ez egy döbben. Na, én jelenleg nem tudok a genetika területén más példát, ami ennyire sorsszerű. De a genetika maradék 99,99%-a nem ilyen, nem sors, hanem valószínűség. Ezt át lehet cinikusan fogalmazni, és azt mondani, hogy a genetika nem sors, hanem valószínű sors. Tehát ebben benne van az, hogy néhány dolog elképesztően nagy súlyt helyez valakinek a kilátásaira.
Viszont a mindennapi életben pont ezt a valószínűséget, ezt a probabilisztikus gondolkodást nem igényeljük a döntéseink meghozatalában.
Meg egyszerűbb a fekete, meg a fehér.
Hát és ebből jönnek általában a gondok, legalábbis nekem ez egy nagyon nagy veszőparipám, akár a mostani járványhelyzet kapcsán is, hogy fekete-fehér válaszokat várunk, ugyanakkor valószínűségeknek az összjátékáról van szó folyamatosan a biológiában.
Van, pontosan. Pontosan, és amikor nem tudunk valamit, az emberi pszichikum olyan, hogy nagyon szeret igen-nemmel, fehér-feketével, pozitív-negatívval válaszolni. Hogy mondjak egy nem a Covid-ra vonatkozó példát. Az Angelina Jolie, aki a Bad Pritt-nek volt a...
Már is kellemesebb téma.
Nem lesz olyan kellemes.
Ja.
Egyébként tényleg egy gyönyörű nő, és egy nagyon szimpatikus nő, mert megtudtuk, hogy van 3 saját gyereke, 3 vagy 4, és 3 örökbefogadó gyereke, akik valahonnan a harmadik világból fogadta őket örökbe, és ez fontos lesz, és neki a mamája petefészek rákban halt meg, nagyon súlyos, viszonylag fiatalon, 50-valahány évesen, hatalmas szenvedések közepette. Amikor ő megtudta, hogy az egyik olyan gén, ami részt vesz ennek a onkológiai folyamatnak a létre a felgyorsításában, ennek van egy olyan variánsa, egy mutációja, vagy inkább variánst mondunk, olyan variánsa, amely, hogyha előfordul, az megemeli a petefészekrák továbbá az emlőrák esélyét. Ezt ő megcsináltatta magán ezt a vizsgálatot, egyébként ugyanolyan PCR vizsgálat, mint amit ma a vírus kimutatására legeredményesebben és informatívabban használunk, és kijött neki, hogy ő örökölte a mamájától ezeket a variánsokat. Magyarul ő neki, nem tudom hány éves volt ekkor, biztos 40 alatt volt, ő egy plasztikai műtét kapcsán eltávolította az emlőit, a melleit, és a pete fészkét. Ez a hír, amikor előjött, és hát mivel egy celebről van szó, nyilván ez hír.
Igen, valóban most, hogy mondja, ez tényleg volt néhány éve, emlékszem én is a hírre.
Igen, néhány éve volt, akkor a genetikusok, a genetikával foglalkozó onkológusok, a genetikával valamit használó, diagnosztikában használó nőgyógyászok közül rengetegen jelezték, hogy ez őrület. Semmi értelme nem volt. Ő nem egy darab rákos sejtje nem volt, ilyen mamográfiák nem mutatják biztosan ki, bár a mai radiológiai technikákkal, például a PET módszerrel, nem menjünk bele, egy sejtet is meg lehet találni. Ő ragaszkodott, gondolva édesanyja sorsára. Részben ez a génvariáns hasnyálmirigy rákot is, meg más rákokat is okozhat. Kettő, az a plasztika, amit ilyenkor a bőr alá elhelyeznek, az önmagában megakadályozhatja, hogy egy tényleg előforduló tumor sejt ott egy másik szövetbe előjöjjön, és nem veszik észre. És most jön a legdrámaibb bizonyítéka ennek az őrületnek, nevezetesen az, hogy az ő lányai, a kislányai, a 10 éven aluli vagy tínédzser kislányai azt mondhatják, hogy mama, a nagymama, tudom, hogy ebben halt meg, te most kórházba voltál, hogy megelőzd, hát vizsgáljunk meg engem is. És akkor egy kisgyereknek a melleit eltávolítják. Szóval ez a genetika pornográfiája, a legpiszkosabb pornográfiája. Így visszaélni egy genetikai eredménnyel, az valami elképesztően hibás elképzelés. Az onkológiai diagnosztika az klinikai diagnosztika, amely nagyon jól felhasználja a genetika, a laboratórium és egy csomó minden más információnak az eredményét. De a diagnózis az csak klinikai lehet. Na, itt van a példája, hogy a genetika sors az egy életveszélyes koncepció. Ezt én mondom, aki fél életemben, vagy most már sokkal több, mint fél életemben genetikával és immungenetikával foglalkozom.
Ön végezne hasonló tesztet, vagy végzett esetleg? Ezt csak azért kérdezem, mert egy genetikus ismerősöm mondta azt talán egy évvel ezelőtt egy beszélgetésünkben, hogy ő nem merné megnézni ezeknek a különböző teszteknek az eredményét, hogy mire mekkora hajlama van. Annak ellenére, hogy mondjuk kutatóként ő jobban el tud vonatkoztatni ettől, ahogy mondta, fekete-fehér szemlélettől.
Jó, hát amikor az embernek magáról van szó, az akkor egész más. Ezek a nagy vizsgálatok, ezek rizikófaktorokat mutatnak meg. Azt mutatják meg, de és még egy nagyon fontos dolgot fogok mondani, hogy valakinek a rizikója például a tüdőrákra, mondjuk egy nem dohányzó embernek, a rizikója kétszeres, mint a adott populáció etnikailag összehasonlítható populáció, mondjuk nemek szerint, életkor szerint, tápláltság szerint, tehát sok mindenben összehasonlító populáció esélye ugyanerre a betegségre, amit, vagy a tüdőrákra például, ami a rizikófaktort jelenti. Kétszeres. Mert ettől a számtól az ember a frász kapja, hát kétszeres esélye. Na de ha meggondolja, hogy az alapszint az 0,1%, tehát minden ezredik ember, és őnála 0,2%, tehát minden 500. ember, akkor mindjárt felfogja, hogy a rizikó jelenség a statisztika mit jelent.
Pont ezt a példát szoktam én is felhozni, bár nem tüdőbetegséggel kapcsolatban, de hasonló rizikó értelmezésekkel, és ugye ez az, amit az újságcikkek szoktak nagyon boldogan a címlapra kirakni, hogy nem tudom minek a hatására megduplázódik, vagy megháromszorozódik valami következménynek az esélye, és akkor az ember ilyenkor olvassa
is. Az abszolút értéket is érdemes számolni.
Hát igen, ez az, amivel néha nehézségeink vannak, laikusként is, meg akár kutatóként is helyenként, de Azt általában meg szoktam kérdezni vendégektől, hogy mi az, ami őket eredetileg a pályára vitte. Itt tudom, hogy nem volt egy gördülékeny átmenet, de erre mindenképpen kíváncsi lennék, hogy úgy hallottam különböző interjúkból, hogy azért több fordulat volt, miközben a karrierje haladt előre, hogy hogyan vált immunológussá például, és korábban egészen más szemmel közelített a biológiához.
Az, hogy középiskoláson már olyan 15-16 évesen lelkes emberekkel találkoztam. Olyan emberekkel, akik úgy tudtak a szakmájukról beszélni, hogy csillogott a szemük, hogy láttam, hogy ez élvezi, és nem unja, és csak úgy mondja rutinszerűen. Elkezdtem járni akkor a Strabbruno által vezetett úgynevezett biokémiai tanszékre, középiskolásan, egy egyetemi tanszékre, amit középiskolásoknak hirdettek meg. Ez 1962-63.
Akkor egyáltalán nem új keletűek azok a programok, ahol középiskolásokat vannak bekutatásokba, ami így mostanában van, elég népszerű szokott lenni.
Előadásokba, majd kutatásokba. Strabbruno egy nagy személyiség volt, de fiatal emberek voltak körülötte, kettőt, hogy mondjak, Veneciáner Pál, aki ma a Szegedi Biológiai Központnak egy professzora, idős emeritus professzora, illetve Csányi Vilmos, aki ma híres etológus, nagyon jó és izgalmas munkákat csinál, akkor biokémikus volt még, és ahogy ezek az emberek beszéltek a kódról, a DNS-ről, az öröklődésről, hát azt abban nem lehet, ez egy imprintáló élmény volt. Én ott úgy éreztem, hogy hát nem lehet mással foglalkozni. Volt még egy input, egy édesanyám egy kórházban adminisztrátorként dolgozott, és megismerkedett ott egy orvossal, egy kutató orvossal, akit Szent Iványi Mátyásnak hívnak, egyébként a fia ma az Ogyéinek az igazgatója, elnöke. Tehát az idősebb Szent Iványi Mátyás élettanász, farmakológus volt, és béka szíveken kísérletezett. Amikor elmentem hozzá, akkor épp ott egy békából, egy kétéltűből vágta ki a szívét, az föltette egy ilyen üvegtölcsére, és mindenféle tápanyagot vitt be, és ez a kis, akkor már nem véres, kicsi bőnye, mint a kisujjunknak a utolsó perce, annyi olyan méretű, órákig lüktetett. Tehát egy kis bőnye, egy kis vacak, húsdarab órákig ment és összehúzódott. És ezt lehetett regisztrálni, tehát az, hogy milyen gyorsan, milyen frekvenciával és milyen erős amplitúdóval húzódik össze, és én különböző anyagokat adtam ehhez a szívhez. Egy ilyen béka szív még órákig dolgozik, és ha adunk hozzá gátlókat, meg serkentőket, akkor nagyon könnyen lehet regisztrálni ezt a mozgást. Na most én ott ugyancsak azt láttam, amit a biokémiai intézetben, hogy a Matyi, Szent Iványi Mátyás, már rég sajnos nincs itt, azt mondta, hogy apám, mindenkit apámnak szólította, ott dolgozó fiatal egyetemista lányokat is apámnak szólította. Apám, nézd meg ezt! Hát ez gyönyörű! És szóval én rám egy kamaszra iszonyúan hatottak az ilyen. Ugyanúgy hatottak rám művészek is akkor, a zongora miatt, és így tovább, de ekkor már azért a középiskolában másodikos voltam, ma tizedikesnek mondanánk, és már hallottam, hogy van biológiai tanulmányi verseny, elindultam rajta éppen egy ilyen békaszíves munkával, és sikerült bejutni a országos első 10-be, ami akkoriban felvételt jelentett bárhova, ahol a biológia felvételi tantárgy volt. Eközben vizsgázni kellett a biokémián is, az is egész jó sikerült, úgyhogy attól kezdve egy egész nyáron át bejártam dolgozni, és hát ez egy, én mai napig nem bántam meg. Egyébként nálunk nagyon sok orvos van a családban, nem a szüleim, hanem nagybátyám, unokatestvéreim.
Nem lógott ki, hogy ön biológusnak ment, és nem
orvosnak? De. Nagybátyám egy nagyon híres szívsebész volt, ő alapította a Városmajori Klinikát, az első igazgatója, így rám nézett, és ugye a vastag szemüvege mögül, és mondtam, hogy hova? Mi biológia, ez egy tanfolyam? Vagy mondtam, hogy Imre bácsi, az utóbbi 20 évben az orvosi Nobel-díjak 99%-át kutatók kapták, és nem klinikusok. Na, azt mondta nekem, hogy Andris, tudod, mondta nagyon tapintatosan, te egy mindig olyan kicsit és hosszú szünet, furcsa voltál. Ez a kicsit lököttnek a szinonimja. Egyébként unoka testvéreim orvosok lettek, nagyon jók, és nagyon jók a saját szakmájukban. De én akkor nekem más, szóval egyszerűen nem volt más lehetőség. Utána felvettek ugye az egyetemre, elkezdtem egy idő múlva immunológiát hallgatni, egy Gergely János nevű, szintén fantasztikus, hatékony, rám hatékony emberrel és nagyon sok hatása alatt álló nagy ember nőtt ki. Ma például az akadémia főtitkár helyettese Erdei Anna is az ő köpenye alól jött ki, és az immunológiában meg megtaláltam a genetikát, megtaláltam az élettant, ahogy működik egy szervrendszer, egy hálózatos szervrendszer, és az immunológia is, ön is beszélt az Agykirály katonáról, hát olyan, mint egy akciófilm. Egy nagyon jó akciófilm. Cselek, átverések, áruhák, cselek és ellencselek, zsoldosok és önkéntesek, veszélyesek és veszélynek mutatkozók. Szóval én mindig hajlamos voltam megszemélyesíteni ezeket a dolgokat, és amikor elkezdtem előadni először a ELTE-n, aztán az Orfiba, és 94-től az Orvos Egyetemen dolgozom, én az előadásaim közben, bocsánat, nem tudom, méltó ez az interjú komolyságához, mindig hülyéskedek.
Hát ez nem egy nagyon komoly podcast, úgyhogy, vagy legalábbis nem egy, nem tudom, Kossuth Rádió.
Nem szerettem, ahogy elején mondtam, a súlyos, keserves, vakbél gyulladásra emlékeztető előadást. Hogy mondjak egy példát, Szent Ágotai János, aki anatómiát oktatott, tanított, az egy csodálatos előadó volt, a hallgatói csak Szent Jánosnak hívták. A lányom mesélte, aki radiológus, egyik gyerekem, hogy ez most nem képi riport, de mindenki el tudja képzelni, hogy itt az álla alatt, különösen idős korban van egy ilyen bőrlebeny. A tokának is lehet mondani, és ő ott magán mutatta be a mimikai izmokat, a tokáját, mindenki dőlt a rögéstől, és soha nem felejtette el. Soha nem felejtette el. Hát most én nekem nem csak trükközni akarok az előadásokban, nekem így esik jól, hogy hogy olyan, mint a, ez nagyon gyakran előfordul, hát hol fordul elő legelőször? A Bibliában, a Biblia tele van példabeszédekkel, mert azt jobban megértik. Az ember nagyon gyakran kilép ebből a pedagógusi másik oldalból, és bevonja a hallgatót. Ha látom, hogy a hallgató odafigyel, akkor az egy jó dolog, és ezért mindent megteszek. Mondom, még a bóckodás is néha benne van, úgyhogy az Agykirály katonában is zseniális ábrák vannak, Elek Lívia barátomnak a művei.
Az volt egyébként a legelső, most nem akarom relativizálni az önmunkáját ebben természetesen, de amikor kinyitottam ezt a könyvet a cím után, ugye rögtön az fogott meg, hogy minden fejezet elején van egy karikatúra. Így és van. Az nekem nagyon szokatlan volt, hogy egy komoly tudományos munka, vagy tudományos ismeretterjesztő munka, az karikatúrákról szól.
Olyan komolynak lenni. Legyek abba komoly, hogy amit mondok, meg írok, az úgy van, legalábbis a mai tudásunk szerint. Egyébként megjelent most egy új könyvem az Akadémiai Kiadó kiadványában online. Ennek az a címe, hogy Sakk, kérdőjel, patt, felkiáltójel, stratégiai játszmák az immunitásban, amiben megjelennek az Agykirály katonának is az elemei. Csak most a Covid árnyékában azért az embernek nincs kedve annyira viccelni.
Hát ez valamilyen szinten érthető. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt és megosztotta ezeket a részben történeteket, részben pedig a tudományos hátterével kapcsolatos információkat.
Köszönöm szépen, hogy megszólított ebben az ügyben.
Falus András immunológussal hallottatok egy beszélgetést. Ő lesz az egyik főszereplő a CEU Határtalan Tudás rendezvényén, Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Wolf Péter zeneszerző mellett. A Behatások című adást élőben követhetitek október 22-én csütörtökön este 6 órától. A linket a podcast leírásában találjátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten egy fizikus hálózatkutatót mutatok be nektek, és vele ásunk majd jó mélyre a szakterületén. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel SoundCloudon, Spotify-on, iTunes-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. A Szertár összes többi közösségi média felület elérhetőségét megtaláljátok a leírásban, mint ahogy a patreon.com/szertár linket is. Ha hozzá tudtok járulni az adás működési költségeihez egy havi jelképes előfizetéssel, mondjuk egy sajtburger árával, azt nagyon megköszönöm. Tudom, ma már minden sajtótermék a támogatói előfizetésre fekteti a hangsúlyt, megdobva ezzel a digitális rezsit, ugyanakkor ezek az apró hozzájárulások azok, amiktől működni tudunk. Nyilván döntsetek érzés és prációk szerint. Nem kötelező, de ha tudtok segíteni, azt köszönöm. patreon.com/szertár. Jövő héten találkozunk, legyen szép hetetek, sziasztok! Thank you.